40. fejezet. Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el. Az ilyen históriák kedvelői valóban és igazán hálával tartoznak a szerzőnek, Sid Ametének, lelkiismeretes pontosságáért, hogy még a legapróbb részleteket is elmondja, és a legcsekélyebb adatokról is felvilágosítást ad. Lefesti ő a gondolatokat, leleplezi a fondorlatokat, megfelel az elhallgatott ellenvetésekre, földeríti a kétségeket, egybefoglalja az okokat, szóval nincs az a szőrszál hasogató kíváncsiság, hogy ki ne elégítse. Ó, dicső történetíró! Ó, szerencsés Don Quixote! Ó, nagyhírű Dulcinea! Ó, mulattató Panza! Éljetek külön és együtt örökön örökké az élő világ gyönyörűségére és kedves időtöltésére. A történet úgy folytatja, hogy amikor Sancho látta, hogy Dolorida elájult, így szólt. Becsületem szentségére mondom, s minden nemzetségem üdvösségére esküszöm, ilyen történet soha életembe nem hallatszott. Se nem láttam, se nem hallottam, sőt, uram se szólott, de még csak nem is álmodott ehhez hasonló kalandról. Hogy az ördögök ördöge vinne el, te megátalkodott, te bűbájos, óriás malambrónó? Hát nem tudtál te semmi más büntetést kieszelni ezeknek a szegény bűnös lelkeknek, mint hogy felszakállazd őket? Hogyan? Hát nem lett volna jobb? Ők maguk is szívesebben tűrték volna-e, ha fél orrukat elcsippented, alulról fölfelé, még ha azután nyifán beszéltek volna is, mint hogy ekképp szakát növesz rajtok. Fogadni mernék, nincs nekik még anyjuk se, hogy a borbét kifizethetnék. Bizony, így van, uram, mondta a 12 duenya közül az egyik. Nincs nekünk annyink, hogy megtisztálkodhassunk. Ezért egyikünk másikunk csupa takarékosságból, ahhoz a módhoz folyamodott, hogy szurkos rongyot tapasztott az orcájára, aztán egy rántással letépte, és síma lett tőle a bőre, mint a kőmozsár feneke. Igaz, ugyan, vannak kandajában is szipirtyók, házról házra járnak, szőrtelenítők, szemöldököt festenek, skendőzik az asszonyokat. Mi azonban, ami király kisasszonyunk duenyái, soha még csak magunk elé se raktunk semmit, és nem is bocsátottunk magunk elé semmit. Mert a legtöbbjük kerítőféle, mióta őket már nem kerülgetik. S ha Don Quixote úr nem könyörül rajtunk, szakálason kerülünk a koporsóba. Morföldön tépném ki a magam szakállát, mondta Don Quixote, ha nem segítnék bajotokon. Ebben a pillanatban Trifaldi grófné magához tért ájulásából, s így szólt. Ennek az ígéretnek édes a csengése, ó, hős lovag, még ájulásom kellős közepén is fülembe hatolt, s elegendő volt, hogy teljesen visszanyerjem tőle eszméletemet. Ezért újfent kérem is kegyelmedet, hős kóbor és rendíthetetlen bajvívó, szíveskedjék valóra váltani lovagias ígéretét. Rajtam nem múlik, válaszol Don Quixote, csak méltóságod mondja meg, mi a teendőm, bennem a lélek, kész a szolgálatra. A dolog úgy áll, felel Dolorida, hogy Kandaja királyság ide szárazon talán egy-két hiával éppen 5000 mérföld. Azonban a levegőben s egyenes vonalban mindössze 3727 mérföld. Még azt is meg kell jegyeznem, Malambruno azt mondja, ha a sors szabadító lovagunk színe elé vezet, küld ő paripát, jobbat, szelidebbet, mint a bérelt lovak. Ugyanazt a falovat, amelyen a bátor Pieres elrabolta a bájos maganólát. A lónak fogantyú van a fején, zabla helyett azzal kormányozzák. Olyan könnyen röpül a levegőben, mintha az ördögök vinnék. Ezt a lovat, amint a régi monda tartja, a bölcs Merlin készítette. Ő adta kölcsön Pieresnek is, mert jó barátja volt. Pieres aztán hetet hét országot megjárt vele, és elrabolta, mint már említettem, a bájos magalónát. A lófarára ültette, s úgy röpítette a levegőn keresztül, hogy szeme szája elállt mindenkinek, ők a földről nézte. A varázsló aztán nem is adta kölcsön senkinek, csak ha éppen akarta, vagy ha valaki sokat fizetett érte, és nem tudjuk, hogy a nagy Pieres óta a mai napig ült-e még más valaki is a hátán. Utóbb azonban Malambruno kerítette hatalmába családsággal, s most is az övé, utazásra használja, mert derűre, borúra utazik, a világ minden tájékán, ma itt van, holnap Franciaországban, holnap után meg Potosziban. Az a legfurcsább a dologban, hogy ez a ló se nem eszik, se nem alszik, se patkót nem koptat, s bárha szárnya sincsen, úgy lebeg a levegőben, hogy lovas a bízvást magával vihet egy vízzel csordultig tele poharat, egyetlen csöppet sem fog kilöttyenteni. Olyan csendes, olyan nyugodt a járása. Örült is neki nagyon a szép maga dóla, hogy ezen a paripán ülhetett. Erre Sancho így szólt. Már ami a csendes, nyugodt járást illeti, itt az én szürkém nem jár ugyan a levegőben, de ha arról van szó, hogy a földön járjon, bátran a világ valamennyi paripája mellé állíthatom. Mind felkacagtak, Dorogja pedig így folytatta. És ez a bizonyos ló, ha ugyan Malambruno valóban véget akar vetni a szerencsétlenségünknek, még ma is itt terem előttünk, fél órával az est beállta után, mert, mint maga Malambruno mondta, arról tudom meg, hogy az igazi lovagra akadtam-e, hogy ő nyomban elküldi hozzám a paripát, akárhol van is a világon. És hányan férnek arra a lóra? Kérdezte Sancho. Dolorida így válaszolt. Ketten. Egyik a nyerekben, másik a farán. Rendesen a lovag meg a fegyver hordozója üli meg, ha ugyan nem akad valami elrablott kisasszony. Szeretném tudni, Dolorida asszony, mondta Sancho, mi a neve annak a paripának? A neve, válaszolt Dolorida, nem az, ami Belorosponész lovái, nem Pegazus, nem is Bukefalosz, mint Nagy Sándor lovái, Brillandora. Úgy se hívják. Nem, mint az örjöngő Orlandóit. De még Bajratinak sem, mint Reynolds, de Montalbánét. Nem is Frontino, mint Rugeroé. Sem Boc, sem Periota, ahogy hír szerint a naplovait hívják. De nem is Oreilla a neve, mint a szerencsétlen Rodrigo rovának, amin a gótok utolsó királya csatába rohant, melyben életét és országát veszítette. Hát, fogadni mernék, jegyezte meg Sancho, hogyha már egyik híres ló nevét sem viseli, tudom, Rosinantének se hívják, mint az én gazdám lovát, pedig a maga nemében valamennyi említett lovat felülmúlja. Úgy van, válaszolta szakállas grófné, mégis jól eltalálták a nevét, mert Chiavienyo el Aligérónak hívják, ami kifejezi, hogy fából van, utal a fején viselt fogantyúra és járásának a könnyűségére, így hát a neve versenyezhet a nagyhírű Rosinantéval. Nincs a név ellen semmi kifogásom, mondta Sancho, de hát milyen zablán, vagy milyen kötőféken vezetik? Említettem, hogy a fogantyún, felel Trifaldi grófné, mert ahogy a lovas a fogantyút csavarja, kényekedve szerint irányítja a lovat, fel a levegőbe, vagy ha tetszik, lefelé, úgy, hogy majd a földet horzsolja, majd meg ég és föld között libeg, középen. Ez a legjobb és a legcélszerűbb. Nagyon szeretném látni, szólt Sancho, de nagyon csalatkozik, ha valaki azt hiszi, hogy én majd fel is ülök rá, akár a nyerekbe, akár a farára. Hiszen még a szürkém hátán is alig ülök meg, pedig olyan nyereg van rajta, hogy puhább a sejemnél. Itt meg még azt kívánnák tőlem, hogy fa faron nyargaljak, párna meg vánkos nélkül. De össze nem töretem én magam senki fia szakálláért. Úgy beretválkozzék kiki, ahogy tud, én ugyan el nem kísérem az uramat erre a hosszú útra, annál kevésbé, mert nekem úgy se veszik semmi hasznomat a koszvakarásnál, de Dulcinea asszonyom visszavarázsolásánál magamnak is ott kell lennem. Itt sem nélkülözhetjük, felelte Trifaldi grófné, mert bizonyosan tudom, hogy uraságod nélkül nem megyünk semmire. A királya bírám, kiáltott fel Sancho. Mi közük a cselédeknek, gazdáik kalandjaihoz? Ővék legyen ugye a hőstettek dicsősége, miénk pedig csupán a fáradtság. Nem én, ha addig élek is. Hiszen, ha még a történet irkálók legalább egyet szólnának. Ez és ez az a lovag, ilyen meg olyan kalandját ezzel a fegyverhordozóval együtt vívta ki, és segítsége nélkül semmire sem mehetett volna. Még akkor csak megjárná. De nem, csak úgy szárazon odavetik. Don Paripolo, Menton, de Lastas Esmenillo. Megvívott a hat kísértettel. Fegyverhordozójáról pedig minden bajába részt vett, egy kukkot se szólnak, mintha világon se lett volna. Én hát még egyszer kijelentem, uraim, menjen az én kedves gazdám maga, s kíséri a jó szerencse. Én meg majd csak itt maradok, kegyes asszonyom a hercegné mellett. S meg lehet, mire uram visszatér, Dulcine a kisasszony ügye már háromszorta, de ötször te jobban áll, mert nem akarom én addig helyén tétlenül elheverészni az időt, hanem húzogatok magamra annyit, hogy egy szőrszál se nő többet a helyén. Pedig, ha a szükség úgy kívánja, a jó Szancsónak mégiscsak vállalkoznia kell az útra, hiszen ilyen jó lelkek kérik. Az már mégse járná, hogy az asszonyságok arca kegyelmed alaptalan félelme miatt maradjon így bozontos. Még egyszer mondom, a király a bírám, ismételte Szancsó, hiszen ha lakat alatt tartott, szűzek vagy árva leánykák szorulnának könyörületre, az ember még csak rászánná a fejét, de hogy ilyen duennák szakálláért rohanjak veszedelembe, láncos lobogós attát, bánom is én, ha kicsinje, ha nagyja, a legilledelmesebbtől kezdve a legpipesebbig, mint szakállasan jár is. De rossz szemmel nézi Szancsó a duennyákat, jegyezte meg a hercegné, és nagyon egy követ fúj azzal a toledói patikáriussal. Pedig lelkemre mondom, nincs igaza. Vannak körülöttem is duenyák, példaképül szolgálhatnának. Itt vannak többek között Donna Rodriguez. Csak a legjobbat mondhatom róla. Még ha méltóságod az ellenkezőjét állítaná is, szólott most Donna Rodriguez, Isten a tanúm, s akár jók, akár rosszak, akár szakállasak, akár síbaképűek vagyunk is, mi duenyák, csak úgy szült minket az anyánk, mint más nőket az anyjuk. S ha már Isten a világra rendelt bennünket, ő tudja, mi végre cselekedte. Én az ő irgalmasságára bízom magamat, s nem törődöm senki szakállával. Elég, Rodriguez asszony, szólt most közbe Don Quixote. Elég, Trifaldi asszony, és tisztelt társaság, én bízom az égben, hogy irgalmas szemmel tekint kegyetek bajára. Szancsó is meg fogja tenni, amit parancsolok néki. Csak ide, mentül előbb, azzal a klavienyóval, bár szembeállnék már Malambrunóval, tudom, Istenem, nincs olyan borotva, hogy könnyebben lenyesné kegyelmetek szakállát, mint az én kardom Malambrunó fejét a két válla közül. Isten soká eltűri a gonoszt, de nem örökké. Ó, hogy az ég minden csillaga kegyelmesen nézzen alá kegyelmedre! Hős lovag, kiáltott föl most Dolorida. Öntsön szívébe erőt és bátorságot, hogy pajzsa és védelme lehessen az üldözött és gúnyolt duenya rendnek, melyet a patikáriusok lenéznek, a fegyverhordozók rágalmaznak, és az apródok kicsúfolnak. Jaj, nekünk, hogy életünk virágjában nem lettünk inkább apácává, mint duenyává. Ó, mi szerencsétlen duenyák! Származhatnánk bár egyes ágon magától a trójai Hektortól, a mi uraságaink mégsem éltatnának bennünket egy kegyelmedre. Nem! Ha ezzel királynékká lehetnék is. Ó, te óriás Malambrunó, aki varázsló létedre is megszoktad tartani becsületesen ígéreteidet, küld ide a páratlan klavienyót. Hagyd legyen végre a mi boldogtalanságunknak vége, mert még ha a nyár is ilyen szakállasan ér bennünket, akkor jaj mi nékünk. Trifaldi asszony mindezt olyan érzelmes hangon keseregte el, hogy könnyeket fakasztott a körülállók szemébe, sőt, még Szancsó is elpityeredett. Most már ő is feltette magában, hogy elmegy urával akár a világ végére, ha csak ugyan ettől függ, hogy ezek a tisztes arcok megszabaduljanak a szőrbozóttól.